Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésekre készülve énekeljük 412. számú dicséretünk második versét. A 412. számú dicséret második versét fogjuk énekelni. Ez így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Keresztség, sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom Máté evangéliuma végéről, amelyekben megparancsolta Jézus a keresztséget. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz és keresztszülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a Szent Keresztség által tagjai legyenek a magyarországi református keresztjén Anyaszent Egyháznak? Ha igen, felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor. Ígéritek-e, hogy őket úgy nevelitek és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Isten bevetett hitükről majd ők maguk és önként tegyenek vallást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, feleljétek, ígérjük. Gyertek, tegyünk most vallást a mi győzedelmes hitünkről, a gyülekezettel együtt elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, hálával a szívünkben érkeztünk ma meg szent hajlékodba, azért, hogy megkereszteljük ezt a két gyermeket. Köszönjük neked, hogy időknek előtte eldöntötted, hogy ők legyenek, és ezért igent mondtál rájuk. Köszönjük neked az ő családjukat. Köszönjük, hogy a szülőkben megérlelted a döntést, hogy elhozzák őket ide a templomba, hogy részesüljenek a keresztségben. Szeretnénk könyörögni, Urunk, ezért a családért, szülőkért, keresztszülőkért és a gyermekekért. Könyörgünk, adj bölcs és szeretetteljes szívet a szülőknek, hogy szerinted való módon tudják nevelni gyermekeiket. Könyörgünk azért is, hogy ez a család lelki otthonra találhasson itt a templomban. És ahogyan te igent mondtál rájuk, úgy az ő szívükben is megszülessem a melletted való elköteleződés gondolata, vágya. Könyörgünk, Urunk, ezekért a gyermekekért. Áldásoknak, Atya, hogy a kedves előtted, adj neki, kérünk, testi-lelki gyarapodást, egészséget, hitet és minden tőled való jót. Úr Jézus Krisztus, könyörgünk hozzád, áld meg azt, amit a te parancsodra most cselekszünk. Amen. Vásd meg a fejedet. Mi a gyermek neve?
Petra.
Petra, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Gyermek neve?
Linda.
Linda, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Áldjon meg titeket az Úr, hogy felnövekedjetek szüleitek örömére, anyaszent egyházunk gazdagodására és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Foglaljatok helyet. Foglaljunk helyet, és folytassuk Isten tiszteletünket Urunk magasztalásával, énekelve 770. számú dicséretünket. A 770. számú dicséretet fogjuk végigénekelni mind a három versével. Az első vers így kezdődik, az Úr csodásan működik.
a mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, az élő Istennek igéjét olvasom János evangéliumából, a 6. részből, a 22-től a 40-ig tartó igeversekből. Ezt a hosszabb ige szakaszt kivételesen ülve, figyelmes szívvel hallgassa a gyülekezet. Másnap a tenger túlsó partján maradt sokaság megállapította, hogy ott nem volt más hajó, csak egy, és hogy Jézus nem szállt be a tanítványaival együtt abba a hajóba, hanem csupán a tanítványai mentek el. Ellenben Tibériásból jöttek hajók annak a helynek a közelébe, ahol a kenyeret ették, amiután hálát adott az Úr. Amikor tehát látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszálltak a hajóba, elmentek Kapernaumba, és keresték Jézust. Amikor megtalálták a tenger túlsó partján, megkérdezték tőle: Mester, mikor jöttél ide? Jézus ezt válaszolta nekik: Bizony, bizony, mondom néktek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten. Ekkor megkérdezték tőle: mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus ezt felelte nekik: az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Erőt megkérdezték: és te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked? Mit cselekszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogyan megvan írva, mennyei kenyeret adott nekik enni. Jézus pedig így válaszolt nekik: bizony, bizony, mondom néktek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki: Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus azt mondta nekik: én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napom. Mert az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztam őt az utolsó napom. Amen. Kegyelmes Istenünk megszólított az ő igéjében, és várja, hogy az ő megszólítására feleljünk. Gyertek, tegyük ezt, hagyjuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és könyörögjünk együtt eképpen. Köszönjük neked, Jézus, az evangéliumot. Köszönjük, hogy lelked, belső éned, csodálatos valód átsugárzik évszázadokon, holt betűkön, megírt történeteken, és ma is előttünk állsz, szerető, igaz valódban. Meghajlunk előtted, mint gyermekeid, akik mindennapi gondjaikkal, nehéz élethelyzeteinkkel, magánnyal és betegséggel hozzád futhatunk az imádság titkos és valóságos útján. Jöttünk, mint hűtlen gyermekeid, veled nem gondolók, zaklatott, békétlen és félő szívvel, kérünk, fogadj el minket. És jöttünk Jézus reménykedőn, vágyódón, imádságos lélekkel, mert nagyon rád szorulunk, nagyon kell lesz nekünk, kérünk, fogadj el minket. Jöttünk betegem, magányosan és gyásszal a szívünkben, kérünk, ölelj át gyámolítom, és emelj fel minket vígasztalom. Kérünk Jézus, hogy áldott szent lelkeddel cselekedj közöttünk, az Úristen nagy neve dicsőségére. Amen. Az igehirdetés meghallására készüljünk, így énekeljük fennállva 449. számú énekünk első versét, amely így kezdődik, Jézus vígasságom, esdekelve várom, áldó szavadat. Az igehirdetés alap igéjét a már olvasott ige szakaszból, János evangélium a 6. részéből olvasom ismét a 35. igeversből. Jézus mondja, én vagyok az élet kenyere. Amen. Református Biblia olvasó kalauzunk mára és az előttünk álló néhány napra rendelt szakaszából olvastam az igét. A négy evangélium közül a János evangéliuma íródott meg legkésőbb utoljára. János apostol tehát ismerte Máté, Márk és Lukács Jézus történetét, azonban ő teljesen újszerű módon fogalmazza meg az evangéliumát, benne a Jézus életet, életrajzot és eseményt. Különös, hogy bár ismerte a másik három evangélium szövegét, egyetlen egy történetet sem vett át a saját evangéliumába a másik három evangélistától, kivéve az 5000 férfi megvendégelésének történetét. Mert János valami fontos és nagy üzenetet lát benne. Ha elolvassuk János evangéliuma teljes 6. részét, amely az 5000 ember megvendégelésével kezdődik, akkor azt látjuk, hogy János 71 igeversen keresztül ízlelgeti a mennyei kenyeret. Nem tud betelni ezzel a történettel, és azokkal a mondatokkal, amit az 5000-ek megvendégelése után az Úr Jézus elmondott. János egyre mélyebb és mélyebb üzeneteket fogalmaz meg belőle. Ezek közül fogunk ma néhányat közelebbről megvizsgálni. Kedves testvérek, a kenyér szaporítást követően arról hallottunk, hogy a tanítványok átkelnek a Tiberiás tengeren, és Kapernaumban mennek, ahova nem sokkal később az Úr Jézus is követte őket. Másnap a sokaság, akiket Jézus jól lakatott, keresték őket, és átkeltek ők is a túlpartra, mert szerettek volna ismét jól lakni az ingyen kenyérrel. És megtalálják Jézust és a 12-t. És Jézus azt mondja nekik, ha újra eljöttetek hozzám, akkor most megmagyarázom, értelmezem nektek azt a kenyeret, amit nektek adtam. És elkezdődik egy hosszú-hosszú párbeszéd az Úr Jézus és a nép között. Jézus a testi kenyér, a fizikai kenyér megszaporításából indul ki, amivel azt üzeni nekik, hogy fontos a test, a fizikai kenyér kérdése. Tudjuk, az úri imádságba is belefoglalta, annyira fontos. Az Atya felé kérésként ezt mondjuk, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Sőt, olykor fontos a lakoma, a vigadozás is. Helye van Jézus világában a testinek, a közös evésnek, az örvendezésnek. Fontos a kenyér kérdés. Igenis fontos. De Jézus szerint nem szabad itt megállni. A beszélgetés tehát a földi kenyér kérdéséből indul ki, majd Jézus eljut a mennyei kenyér kérdéséig. Nézzétek meg, hogy Jézus milyen tudatosan emeli a lelkeket a földtől az ég felé, a fizikaitól a lelki felé, az elmúlótól a múlhatatlan felé. Ami materiális világunkban, korunkban is ezt teszi Jézus azokkal, akiknek a szíve bizalmat szavaz neki. Jézus minket is fel akar emelni a gondolataihoz, a látásához és a saját lelkéhez. A kérdés, hogy mi vajon akarjuk ezt? Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten. Kedves testvérek, Jézus azokhoz jött, akik többet akarnak tőle veszendő tápláléknál. Múló értékeknél, többet jobb előmenetelnél, kiteljesedő földi életnél. Ezt is fontosnak tartja, hiszen láttuk ebből a történetből is, hogy 5000-et, egy több ezres tömeget jól lakat. Tudjuk, hogy másokat meggyógyít. Családi drámákban segít az Úr Jézus. De ő ezeknél többet akar adni az embernek. Ezért hát jogos a kérdés, hogy vajon mi magunk akarunk-e többet kapni Jézustól? Téged érdekel-e ez a több, amiről Jézus itt beszél? És azért kérdezem, mert itt a 6. rész végén majd azt fogjuk látni, hogy Jézust ott hagyják az emberek. No, nem csak a nép, aki tudjuk, hogy a kenyérért kereste őt, hanem azt írja az ige, hogy Jézus tágabb tanítványi köréből is sokan elmentek. Nehéz beszéd, ezt kihallgathatja, mondják a beszélgetés végén. És már itt a beszélgetés elején Jézus hallgatói érzékelik, megértik, hogy többről lesz itt szó, mint mulandó kenyérről. Ezért azt kérdezik tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus ezt felelte nekik, az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Az örök életre megmaradó kenyér ezek szerint valami olyan dolog, ami egészen és kizárólag az Úr Jézus Krisztus személyéhez kötött. És ehhez a Jézushoz nem lehet másképpen csatlakozni, kapcsolódni egyedül hitáltal. Mit szeretne tulajdonképpen Jézus? Az ember Isten nélküli éhezését akarja megszüntetni. Mert az az igazság rólunk, hogy Isten nélkül csak éhezni, megszomjazni tudunk, és szenvedünk, és sóvárgunk. Be kellene töltekeznünk valamivel, ami a mennyből Istentől van, és örök életre táplál bennünket. Ami békességgel ajándékoz meg minket a földi vándorutunkon, és reménnyel tölt el a halálon túli időre is. És ez nem földből való. Nem földről való. Ezt az ajándékot csak onnan felülről kaphatja meg minden ember. Jézus szerint ki? Csak aki hisz ő bennem. Erre megkérdezték, és te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttunk, higgyünk neked? Mit cselekszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogyan megvan írva. Mennyei kenyeret adott nekik enni. Jézus pedig így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom néktek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. A sokaságban voltak írástudó emberek. Itt a hatodik részben később János így nevezi őket, hogy a zsidók. Ők úgy gondolták, hogy a mennyből való kenyér, amely Izraelt táplálta és táplálja, maga a törvény, Isten igéje. A törvény tehát életet ad annak, aki betartja azt. De vajon Jézus szerint is a törvény a mennyből való kenyér? Így válaszol nekik. Az Isten kenyere a mennyből szállt le, és életet ad a világnak. Tehát, kedves hallgatóim, Isten kenyere nem egy hegyről száll le, ahogyan a Mózes lejött a 10 parancsolat 2 kőtáblájával a néphez, és ezek szerint nem is csak Izraelnek szól, ahogyan ti hiszitek. Isten a világnak készít kenyeret, mondja Jézus. Múlhatatlan ajándékot, múlhatatlan táplálékot. Isten kenyerének két jellemzője van. Először is az, hogy a mennyből száll alá. Mondom nektek röviden, ez karácsony, az inkarnáció. Másodszor Isten kenyerének az a jellemzője, hogy életet ad az egész világnak. Minden emberért lesz, mert Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Jézus kinyilvánítja, mostantól nem Mózes, nem manna, nem is a törvény ad kenyeret, azaz életet a világnak, hanem ő. Emberek, értsétek meg, a törvény egy személyé lett. Isten igéje, amiről ti beszéltek, testé lett. Azonban hallgatói nem értik. Ezért még egyszer, most már félreérthetetlenül kimondja, én vagyok az élet kenyere. Én vagyok az élet kenyere. Kedves testvérek, ennek a párbeszédnek ez a mondat a spirituális csúcsa, Jézus Krisztus önkijelentése. Teológusok megfigyelték, ez a mondat pontosan a kenyérbeszéd közepén helyezkedik el. Jézus azt akarja megértetni mindenkivel, hogy üdvösséget és örök életet nem biztosít senkinek a törvény betartása. De más sem. Önmagában a keresztség sem, A jó erkölcs vagy a kegyes életvitel sem, de még az áldozatos jó cselekedetek másokért sem, mert Isten azt egy személyhez kötötte, akit a mennyből küldött alá nekünk táplálékként, mennyei kenyérként, akit be kellene fogadni, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. Örök élete annak lesz, aki hit által kapcsolatba lép Jézussal, és aki nem, annak nem lesz. És nem tudod, meddig élsz. És nem tudom, meddig élek. Keresd a Krisztussal való élő kapcsolatot, hogy el ne vesz, hanem örök életed lehessen az Isten világában. És itt a beszélgetés csúcspontján, amikor kiderül, hogy aki élni akar, annak Jézus kell befogadnia, benne hinnie, ezek a Jézushoz fizikai kenyérért menő emberek megütköznek. A Jézust hallgató emberek többségének a szíve bezárkózik Jézus elől. Hiszen mi nem ezért kerestünk meg téged, nem ezért jöttünk hozzád, és nem is hiszik el, hogy ő volna az élet kenyere, aki mennyből való. Jézus rögtön érzékeli a szívük állapotát, itt is, ma is mindenkiért. És ki mondja a nagy titkot? Én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Majd szembesíti őket szívállapotukkal, így mondja, láttatok ugyan engem, mégsem hisztek. Sőt, nekik, éppen nekik mondhatná Jézus itt azt is, hogy éppen ti voltatok azok, akik jelet kaptatok. Hát ott voltatok. Láttátok, hogy az 5 kenyérből hogy lett annyi, hogy még 12 teli kosár is maradt a végén. Hát ki kapott jelet, ha nem ti? A szemetek láttára tettem, nem? Láttátok hatalmamat, kiáradó isteni erőimet, élet gazdagító tettemet, és mégsem hisztek bennem. Ti kértek jelet? Hát ti kaptátok meg ezt a csodálatos jelet. Ti laktatok jól fizikai értelemben a mennyből való, meg sokasított kenyérrel, nem? Mégsem hisztek bennem. Vajon mi hiszünk Jézusban? Te hiszed, hogy ez a Krisztus az élet kenyere? Hiszük, hogy a halál utáni életünk, további sorsunk csak tőle függ, és a vele való viszonyunktól. És vajon mi hiszünk annyi jelét és csodáját látva, vagy megtapasztalva ő benne? Hiszen annyi csodáját halljuk a mi saját köreinkbe is, nem? Hányszor hallottátok erről a szószékről, hogy fiatalok élete változott meg gyökeresen egy konferencián, hogy újjá szülte őket a Szentlélek, és ők hálából hozzátértek. Hány házasságot gyógyított meg ebben a gyülekezetben Krisztus? Hány töredezett emberi kapcsolatot állított helyre? Hányan vannak ma úgy itt közöttünk, hogy az orvosok lemondtak róluk? Tudjátok. Tudjuk, mert elmondták. Mert elmondják, hogy Jézus milyen csodákat tett velük és bennük és a családjaikban. Kaptunk mi is jeleket. Vagy úgy, hogy hallottuk, tudjuk másoktól, vagy akár a saját életünkben.
Ebből az következik a te számodra, hogy hiszel ennek a Jézusnak? Mi, akik itt vagyunk, mind hiszünk benne. Jézus és a nép közötti párbeszédbe törés áll be, mert Jézus hallgatói lassan-lassan megértik, hogy ez a Jézus nem azt fogja tenni, amit ők gondoltak vele, hogy tegyem. Jézus nem hajlandó földi királyuk lenni, nem hajlandó arra, hogy vágyaik beteljesítője legyen, még ha igaz, hogy jól lakatta őket. Megértik, hogy Jézust nem tudják a maguk akaratához hajlítani, mert Jézus egy másik programot követ. Egyedül egy másik akaratnak rendeli alá magát, egyedül azt teszi, amire egyszer Istennek ott a mennyben igent mondott, hogy tenni fog, ha egyszer eljön erre a világra. Ezért megkezdődik a hallgatók szívének bezáródása, majd fizikai lemorzsolódásuk is. Nehéz lecke ez számunkra is, amikor Isten akarata és gondolata nem találkozik a miénkkel, és nem úgy lesz, ahogy akartam, kértem vagy gondoltam. Kedves testvérek, az Úr Jézus egyáltalán nem lepődik meg az emberek reakcióján. Nem is sértődik meg. Olyan szép, hogy nem is köszön el tőlük, noha minden egyes szívet, ott éppen a bezáródó szíveket tökéletesen érzékel. Nem is hagyja ott őket, hanem azt mondja, akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön. És aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el, mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napom. Jézusban sokan megbotránkoznak a kenyérbeszéd végére. De Jézus? Jézus nem botránkozik meg az emberben, mert ő tökéletesen tisztában van a titokkal, amit így mond ki, mindenki, akit az Atya nekem adott, az én hozzám jön. A többi nem. A többi nem. Azok szíve nyílik meg előtte, azok mennek hozzá és maradnak vele, akiket Isten neki ajándékozott. És aki hittel megy Jézushoz, azt nem veti ki, és nem utasítja vissza soha. A bizalommal Jézus keresőket sohasem küldi el magától, akármilyen emberek, akárhogyan látják őket mások, vagy ők akárhogyan látják önmagukat, Jézus, akiket az Atya neki adott, sohasem ejti el, veszíti el. Téged sem, meg engem sem. Mert ő éppen azért szállt alá a mennyből, hogy ne a maga akaratát cselekedje, hanem az Atyájét. Isten akarata pedig éppen az, hogy akiket Jézusnak adott, azok közül senkit ne hagyjon elveszni. Sőt, a legnagyobb ajándékba részesítse, hogy feltámassza, életre támassza az utolsó földi napom. Halljátok, kedves Krisztus hívők, az életünk biztos kezekben van. két átszegzett kéz tartja az életünket. Hihetjük, hogy Isten minket Krisztusnak ajándékozott, aki vigyáz ránk egészen az utolsó földi napunkig. Ugyan megtörtségeink, lelki sebeink és bűneink okán mi gyakran el tudunk veszni. Gyorsan elsodor minket Jézus közeléből az életünk sokféle történése, és igen, bele tudunk veszni bűnökbe, fogságokba és nyomorúságokba is. De ha az Atya Jézusnak adott minket, akkor ő soha nem veszít el bennünket. Sőt, életre támaszt minket az utolsó napom. Legyen érte áldott az ő szent neve. Amen. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy neked egyaránt gondod van az ember testi és lelki szükségleteire. Köszönjük, hogy minden gondunkkal, bajunkkal is mehetünk hozzád. De olyan jó látni azt is, hogy te a testitől viszel minket is a lelki felé, a földitől a mennyei felé, a mullandóságból az el nem múló világ titkai felé. Légy érte áldott, hogy te ilyen vagy. Megvalljuk neked, hogy a mi lelki szemeinket oly sok minden tartja lent a földön, tartja emberekem, tartja történésekem, és olyan jó, hogy amikor a közeledbe kerülünk, te az életünket olyan nagy kegyelemmel fölfelé hangolod magad felé. Légy érte áldott, Jézus. Köszönjük, hogy ezt tetted ma is, hogy emelni akarsz minket. Köszönjük neked, Jézus. Köszönjük, hogy van lelki kenyér. És köszönjük, hogy ez a mennyből leszállt kenyér, az te magad vagy. Köszönjük, hogy ilyen különösen beszélsz magadról, hiszen a kenyeret elfogyasztjuk. Köszönjük, hogy eszünkbe juthat az úrvacsora, hogy ha hitáltal táplálkozunk abból a kenyérből, akkor téged magad fogadunk be. Légy áldott, Krisztus, a titkaidért. Köszönjük, hogy ez egy különös kommuniót, együtt állást jelent, hogy te bennünk és mi benned. Köszönjük ezt a nehezen érthető, mégis valóságos titkot és csodát, hogy ilyen szintig válasz velünk közösséget. És köszönjük, Urunk, hogy még mindig nem vontad meg tőlünk a te igédet, hogy olyan kegyelmes és irgalmas vagy, annak ellenére, amilyenek mi tudunk lenni egymással, hogy beszélgetsz velünk, mint tetted Jézus 2000 évvel ezelőtt azzal a néppel. És köszönjük, hogy mi is kérdezhetünk, és köszönjük, hogy te válaszolsz. Könyörgünk most a tanítványokkal, kérünk, Jézus, növeld a mi hitünket, a beléd vetett hitünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Fogadjátok az áldást. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő héten, hétfőtől péntekig ökumenikus imaheti sorozat lesz a klapkatéri gyülekezet templomában este 6 órától. Szerdán gyülekezetünk lelki pásztora és kórusa fog szolgálni az imahéten. Ezen az estén szeretett vendégség követi majd az alkalmat. Szeretettel hívogatok tehát mindenkit a holnap kezdődő sorozat alkalmaira. Vasárnap délelőtt 10 órától ünnepi istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Ma 11:30-től lesz kóruspróba. Jelzem azt is, hogy a hónap utolsó vasárnapja következik, kialakult rendünk szerint egy új éneket fogunk megtanulni az istentisztelet előtt. Kérem tehát, hogy aki teheti, jövő héten vasárnap 9:50-re érkezzen meg a templomba. Szeretettel várjuk a 2026. évi konfirmációra a legalább 12. életévüket betöltött fiatalok jelentkezését, és azokét a felnőtt testvéreinkét, akiknek az élete úgy alakult, hogy valamiért nem konfirmáltak, de megérlelődött bennük ez a döntés. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet, az istentiszteletek előtt és után. Kérem hittan oktatóinkat, hogy szólítsák meg és hívogassák konfirmandus korú diákjaikat. Előzetesen hirdetem fiataljainknak, hogy évadkezdő ifi órát fogunk tartani január 30-án pénteken, este 6 órától mind a 4 ifjúsági csoport tagjai számára a mesterséges intelligenciáról. Dr. Pap János Tamás, egyetemi tanár, gyülekezetünk tagja fog szólni közöttünk e fontos témáról. Minden fiatalunkat tehát szeretettel hívogatok erre az alkalomra. Január 30, péntek, este 6 óra. Szintén előzetesen jelzem, hogy presbiteri gyűlést fogunk tartani február 1-én, vasárnap, az Isten tiszteletet követően a templomban. Kérem, hogy a jelenlévő presbiterek Bolla Gábor jegyző úrnál iratkozzanak föl a jelenléti ívre. Isten tiszteletünk végére értünk. Keressük ki és énekeljük 561. számú énekünket. Mind a 4 rövid versével. Az 561. számú énekünk első verse így kezdődik. Szent vagy örökké, Atya Úristen!